Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, ez a nap vendége, a vendégünk pedig Szene Zoltán volt, vezérkari főnök. Jó estét.
Jó estét kívánok.
Harmadik éve, most már nagyjából egy hónap múlva a harmadik éve, hogy tart az orosz-ukrán háború. Most először, nem tudom, látszik bármiféle esély, kínálkozik bármiféle esély a tűzszünetre, békekötésre, azzal, hogy Donald Trump lett az amerikai elnök, vagy igazából ez még csak nagyon retorika szintjén van?
Hát remény, talán így mondom, remény van, de hogy meg lehet-e oldani, azt nem lehet tudni. Ugye egyrészt ugye folyamatosan változik az amerikai álláspont, ugye Trump azt mondta, hogy 24 órát békét köt, utána a speciális tanácsadója a Kilok tábornok, aki Ukrajnába tárgyaláskor fogja majd folytatni, azt mondta, hogy 100 nap, utána Trump azt mondta múlt héten, hogy 6 hónap. Tehát én most az én megközelítésem az, hogyha idealisták vagyunk, és minden jól sikerülne, akkor lehetne ez a 6 hónap, mert ugye jön május 9 a győzelem napja, a Gyengypa BD, 80 éves évforduló.
A második világháború
győzelme után, és ugye az Putyinnak is az egy jól jönne, hogyha valamiféle pozitív vége lenne, mert azért nagy ellenállás van, hát nem a lakosság szintjén, de a rengeteg hír, elemzés, cikkek, hogy azért bár a gazdaság nem annyira rossz, de hát 2025-re már mínusz van. Ugye az infláció formálisan 9%, de a kamatlábak 23-25%. Ugye most az EU az utolsó csomagban alumíniumot is a tiltólistára tett, ami nélkülözhetetlen a hadiparhoz. Tehát magyar azt akarom mondani, hogy azért a Putyinon van egy nyomás, hogy valamilyen módon oldja meg, és hát nem véletlen, hogy ez a felőlő hadművelet, ami gyakorlatilag ősztől megy, ahol nagyon sok veszteség van. Ugye számokat nem mondok, mert senki nem tudja mennyi, de nagy veszteség vannak, hogy próbál tárgyalási pozícióba kerülni terület révén. De nem tudjuk, mert igazából az amerikák se tudják, hogy hogyan fogjanak hozzá. Mert az a kérdés, hogy mit tudnak ajánlani Putyinnak. Egy, kettő, Putyin elfogadja Zelenszkijt, mert mindig azt mondja, hogy nem
legitim tárgyalópartner,
mert már igen. És a három, hogy milyen garanciák lesznek. Már ez a kérdés, hogy milyen garanciák lesznek. És ettől kezdve igazából nagyon bizonytalan. Tehát azért mondom, remény van, de nem látszanak a konkrét javaslatok, nem körvonalazódnak, tehát igazából nem tudjuk, hogy ebből valami kijön-e.
Egyelőre egy döntése volt ideig ezzel kapcsolatban Donald Trumpnak, hogy 90 napra felfüggesztette Ukrajnának a fegyverszállítmányok küldését. Előzőleg Joe Biden elnöksége alatt azért az utolsó időszakban jócskán ment mondjuk hadianyag. Nem tudom, hogy ez a 90 napos felfüggesztés lehet-e probléma.
De ez a felfüggesztés, ez a fejlesztésekre vonatkozott. Tehát igazából minden nagy hatalom, az Egyesült Államok is három zsebe van. Tehát mennek a haditechnikai fejlesztési dolgok. Ez, amit most próbált kisöpörni Biden. Emlékszem, hogy a elnök választás előtt néhány napon még 1,2 milliárd dollár értékű fegyver átadására intézkedett. A másik csomó az a pénzügyi gazdasági, amit adnak, és a harmadik meg a fejlesztés. Az Egyesült Államok az elmúlt 3 évben 27 milliárdot adott Ukrajnának, de ezt is kisöpörték. Tehát tulajdonképpen most ezek a hivatalos, korábban, ugye tavaly áprilisban a kongresszus által elfogyott pénzek, ezek ugye kimentek. Tehát most direktben, rövid távon, ez alatt a 100 nap alatt nem érinti. De viszont közvetlenül érinti ugye az NGO-kat, mert ugye azt viszont azonnal befagyasztották, és ugye Ukrajnában is nagyon sok nyugat pro Amerika NGO van, amelyek ugye egyik hónapról a másikra élnek, és ebből fakadóan ők nem kapnak pénzt, ez is valamilyen módon kiad Ukrajnára. De ugye ez az is mutatja, ez a döntés, hogy annyira nem fontos Ukrajna, ugye a beszédében nem is szólt róla, beiktató beszédében, hogy annyira nem fontos, hogy még addig sírtott el a gondolkodás, hogy jó, fagyasszuk be, vizsgáljuk meg, mert ugye 67 milliárdot fordít az Egyesült Államok fejlesztésekre, és ugye azt akarja, hogy meg kell nézni, hogy ezek mennyire szolgálják amerikai érdekeket. Éppen mind az amerikai érdeket szolgálják meg globalista megközelítés miatt. De a lényeg az, hogy addig sírtották el a gondolkodásba, hogy hát jó, rendben, de akkor hagyjuk ki Ukrajnát ebből a csomagból. És ugye ebből fakadóan ez egy bizonytalanság, nem is beszélve arról, hogy a média egy része úgy értelmezi, hogy ez fegyverekre, meg stb. Tehát egy csomó rossz képzetet teremthet. Ugye elnök elszeretett volna Zelenszkij a beiktatásra, nem fogadták. Szóval sok a bizonytalanság. Ebből fakad, azért mondom, remény van, de igazából megoldást én még nem látok.
Nagyon furcsa, már megszokhattuk egyébként, hogy furcsa tárgyalás technikája van Donald Trumpnak, azért az előző elnöksége idején is ezt az oldalát mutatta, de gyakorlatilag egyfajta ilyen ultimátumszerű beköszönése volt Putyin felé, hogyha nincs alkú, akkor jönnek a szankciók, a különböző büntető intézkedéseket, amivel azért Joe Biden kormányzat alatt is jócskán megpróbálkozott az Egyesült Államok. Van olyan terület még, ami esetleg nem jött szóba, és tényleg fájhat Oroszországnak?
Mondjuk a dúsított urán, most nem tudom, mert Amerika célul tűzte ki, hogy a 2025-ig független válik, tehát az oroszok szállítanak, de nem tudom, ez valóságban van-e. Meg részt vehetnek abban, amit most az Európai Unió is elkezdett, meg részben a NATO is, hogy ezeket a teherszállító, illegális, nem tudom milyen hajókat, hogy a olaj, gáz exportot megakadályozza, a tengereken elfogy, más zászlók alatt hajóznak, tehát bizonyos határok vannak, vagy egyetértett azzal, ami ugye most pillanatnyilag nagy tabu, hogy az elkobzott, pontosabban lefoglalt vagyon, aminek a nagyság, hogy a 300 milliárdtól nem tudom, 500 milliárdig terjed, hogy ezt elveszik, ami ugye veszélyes dolog, mert közben Putyin is azt mondta, mindent, ami külföldi cég ott van, befagyaszt és elvesz. Tehát igazából biztos van mozgástér, csak a kérdés az, hogy, és ugye ez a probléma Izraelnál is, hogy akarnak-e vele együttműködni. Mert hogy az, hogy egy oldalon kijelent dolgokat, ez oké, okay, de hogy és ugye az oroszok nem akarják, vagy Ukrajna nem fogadja el, akkor mi van? Mert ugye ez nem úgy van, ez olyan, mint hogyha most legyen Kanada az 51. állam, de Kanada nem fogja elfogadni, de ott azért nem háború zajlik. Tehát igazából ezek nagy kérdőjelek, és ugye az első 4 éve ugye egy transzakcionista politikát folytat, mindenben a biznisz oldalt nézi, de azért ez nem egyszerű, mert most ugye reggel nem sok idő múlt, de láttam az X-en, hogy ugye most létre akarnak hozni egy mesterséges intelligencia nagy alapot, és éjjel előzetes konzultációs nélkül az új adminisztráció miniszteri szintű tagja, az Elon Musk ezzel elkezdte bírálni a Trumpnak a döntését, mert a konkurenciának adott pénzt, és ő meg kimaradt belőle. Tehát gyakorlatilag ezek bonyolult ügyek, vagy emlékszem az észak-koreai tárgyalásra, ugye nagyon ambicionált az elején, dicsérte ugye a Kim Jong-unt, hogy milyen jó srác, stb. 3-szor találkozott vele, az első találkozón 4 szemköz volt, és akkor megígérte, hogy nem lesznek nagy gyakorlatok. Ugye minden évben az Egyesült Államok, ugye Egyesült Államok védi Dél-Koreát egy biztonsági megállapodás alapján, ez egy régi biztonsági megállapodás, és minden évben csinálnak egy nagy gyakorlatot, egy elrettentési nagy gyakorlatot, és ez pont utána egy hónappal lett volna, és azt mondta, hogy jó, akkor nem lesz gyakorlat, mert ő felvetette neki az Észak-Koreának. Utána visszament, és akkor mondta neki elnökről, ezt nem lehet, ezt nem megtartották a gyakorlatot. Utána még 2-szer találkozott, de akkor már 4 szemközi tárgyalások nem voltak, de ő is nem ért el semmit, és ő is belátta, hogy nem ér el semmit. Tehát itt igazából nagy kérdés az, hogy mit tud ajánlani Putyinnak, és hogy akkor meg kell vizsgálni, hogy a Putyin mit gondol, hogy mit mondanak. Ugye Putyin azt mondta már tavaly október óta, hogy azok a területek, ez ugye a két úgynevezett népköztársaság és a két déli oblaszt, nem beszélve ugye a Krim-félszigetről, hogy ez
orosz terület gyakorlat.
Ez igen, mert ugye ők már annak idején ezt 2022. szeptemberben népszavazás volt, tulajdonképpen formálisra bevették a mondja, 84 ilyen közgazdatási egysége a most Oroszországnak. Ez ugye az a probléma, hogy hát jó, hát Luhanszk az nagyjából az őké, Donyeszk az olyan 70%-os a Donyeszk megye. Zaporozsia soha nem volt az őké teljes egészében, magát a megyei területi központot se foglalták el. Herszont meg már teljesen elfoglalták, de a déli, ami ugye az ukránok, pontosan az oroszok kivonultak, az ukránok visszafoglalták, de lényegében a Nyeper alatti rész az övüké. Tehát magyarul, hogyha azt mondja, ez az álláspont az övüké, akkor is az ukránoknak plusz területet kellene átadni. És ugye az a 600-800 négyzetkilométer, ami most van nekik ugye a kurszki beszölegelésben ukrán kézben, az ugye nem kompenzálja ezt. Mert az oroszok igazából egy olyan tavaly évben egy olyan 3 nagyságú Magyarországot tudtak elfoglalni, és 20%-a, ugye a Ukrajna az 600-3000 négyzetkilométer, 20% terület az övőké, az mi a top, ami a háború legelején volt top, körülbelül azon a szinten vannak. De mi van akkor, ezt nem fogadja el?
Hát igen, és azért nyilván Volodymyr Zelenszkij elnök is az elmúlt napokban jelezte, hogy persze-persze hajlandó tárgyalni, hivatalosan azt se fogja elfogadni, egyébként ezt mondta Davosban, hogy ezeket a területeket hivatalosan Oroszországhoz csatolják, abba hajlandó belemenni, hogy tűzszünet, a háborúnak úgymond a forró szakasza lezáruljon, és akkor majd valami lesz ezekkel a területekkel, de hogy kikényszeríteni rá Oroszországot, a majd valami lesz rá, hát az nyilván ez egy nagy talány. Először szerintem egy kicsit beszélünk a harcokról, aztán utána még esetleg a béke esélyeiről. Ha már itt Kursk szóba került, ott azért benn vannak észak-koreai csapatok. Ez valahogy egyik tárgyalófél szájából sem hangzott el, hogy velük mi lesz. Az oroszok nem ismerik el, ugye, hogy benne vannak észak-koreaiak, az amerikaiak az előző adminisztráció célzott rá, Donald Trumpék még nem. Tehát, mintha már nem is két ország háborúja lenne ez, hanem több ország.
Hát, ez egy súlyos eszkaláció, hogy a észak-koreaiak 12 ezer főt mondanak, és ugye most már az ukránok 2 vagy 3 hadifoglyot ejtettek, tehát azért bár ugye takarnak, vagy az egyik azt nyilatkozta, egy videót láttam, hogy ő nem is tudta, hogy hol van meg, hogy nem háborúban, de közben ugye halottak, ugye mert 1000 főre, 1100 főre teszik az észak-koreaiak halottak, és ugye találtak az ukránok naptárokat, személyes dolgokat is kisilavizálták, hogy pontosan tudják, hogy ők hogy háborúban vannak. És ugye azáltal, hogy csak Kurszki hadműveletben vetették be őket, ezzel meg ugye összhangban van a nyáron júliusban aláírt kétoldalú, tulajdonképpen egy kollektív védelmi ilyen NATO.
Mert hogy az orosz terület.
Igen, már az orosz terület, igen, és teljesen legálisnak tekinthető nemzetközi jogi szempontból. Tehát az egyértelmű, de hát azért tudjunk róla, hogy ilyenek is voltak, hogy még a tavalyi hírszerzési, meg ilyen elemzői szinten, hogy 100 000 katonát ígért Kim Jong-un Putyinnak, tehát ez még lehet rosszabb is, de most per pillanat tartják ezt a kétoldalú kölcsönös biztonsági védelmi megállapodásnak megfelelő szabályokat, de ez kétségtelen tény, de a fronttal azért nehéz, mert ugye azáltal, hogy kudarcot vallott nem teremtődtek meg a feltételek 2023-ban erre a nagy nyári őszi offenzívára, amikor ugye kiképeztek 10 dandárt, meg ellátják őket fegyverek, ami csak részben valósult meg. Igazából 2023. november végétől a Ukrajna stratégiai védelemben van, az oroszok pedig stratégiai támadó kezdeményezés van, és ősztől, szeptembertől kezdték intenzifikálni a támadásokat, hogy több területet nyerjenek. Csak az a probléma, hogy náluk sincsen nagy erők, tehát van létszám, de ugye a front az olyan, hogy főleg a drón hadviselés miatt mindent látnak, és nem tudnak nagy erőkkel támadni, mert hogyha csoportosításokat, ugye már régen ugye mit tanítottunk mi hadművészetből, meg harcászatból, támadás előtt összevonod az erőket, főcsapás, és beveted őket, harcba veted, vagy ütközetbe veted őket. Na de most nem lehet, mert hogy az ukránok észreveszik, abban a pillanatban jönnek a nagy hatótávolságú, már a 300 kilométerig ható csapások, pontos célpont csapások, és nem tudnak. Ezért ugye csak ilyen kis alegység szinten történik, ami egy új harcászati eljárás. Én láttam a neten, az oroszok csináltak tavaly rá egy külön taktikai eljárásrendet, ami azt jelenti, hogy kis alegységbe drónokkal, ők is dróntámogatással, néhány harcjárművel, és így mennek előről előre, hogy próbálják. Ilyen
sziszifuszi munka gyakorlatilag az előretörés.
És ugye egy település, egy falu, vagy egy községnek az elfogadás, az hetek meg hónapokba kerül. És hol vannak még a nagy megerősített Kremlin, amely nem tudom, nagy megerősített városok, amelyeket erődvárosra építettek 2014 óta. Tehát igazából a területnek a megnyerése, ez nagyon nagy áldozatokkal jár, és olyan sok öröm nem lett benne, mert szétlőnek mindent. Hát most nemrégen mutattam az egyik előadásba, ugye a város hát teljesen szét van lőve. Igazából ott már nincs élet, vagy nem is lehet élet. És hát ugye az oroszok is nem tudom, mit kezdenek ezekkel, mert ezeket rendbe kéne hozni. Tehát hogy ezt hasznosítani akarják, az meg rengeteg pénz. De visszatérve az alapkérdésre, hogy igazából katonailag a probléma az ukránoknál, hogy kimerülőben van a utánpótlás. És ugye ennek több jele van. Egyrészt ugye tavaly volt ez a nagy vita a radában, jól elcsúszott, hogy leszállítani ugye a korábbi 27 évről, most végig 25 évre leszállították a bevonulási határidőt, ugye egészen 50 évig, de ez is hatalmas vita volt. Az amerikaiak most azt követelik, hogy cserébe van az új adminisztráció, hogy vigyék le 18 évre.
Magyarán minden felnőttet sorozzanak be gyakorlatilag.
Igen, vigyék le 18 évre, és akkor hirtelen kapna a frontvonal 300 ezer katonát.
Na jó, de ezeket fel tudnak fegyverezni, ezeket az embereket?
Az egy következő kérdés, kiképezni. De tulajdonképpen Ukrajna politikája az volt, az oroszoknál is ugyanez van, ők is 25 év most, hogy azért a jövő generációt meghagyni. Tehát már ugye gondolni kell a jövőre is. És ugye ez egy súlyos döntés lenne. Most ugye azt mondják az ukrán politikusok, a volt külügyminiszter nyilatkozott éppen, hogy a fia bejelentkezett nála, hogy 18 éves és bevonulna a hadseregbe, és mondta neki, hogy fiam, ne tedd, és mondja, hogy ezt el tudja képzelni, hogyha amerikai nyomás lesz, hogy egy-két évvel lejjebb szállítják, és akkor néhány tízezer vagy százezer főig tudnának plusz katonát nyerni. De ez ugye nem azt jelenti, hogy ha ma bevonultad százezer katonát, hogy az holnap be lehet vetni. Tehát az ugye az megint fél év, egy év, ami kiképzett, felszerelést adsz neki, a legységbe besorolod, beilleszted a harcászati hadműveleti rendbe. Tehát ez egy bonyolultabb dolog. De a lényeg az, hogy ez is mutatja, hogy az élő erő. És harmadik, ugye talán múlt héten volt a hír, hogy katonák egy csoportjával a vezető politikusok, tehát képviselők, az országgyűléssel, a radarelnök, stb. Tárgyaltak, és azt mondták ott a fiatal tisztek, vagy az ott lévők, hogy körülbelül fél évet bírják még a fronton. Tehát magyarul valamit kell csinálni a humán erőforrás. Na most, amit én látok, ugye, hogy stratégiai, hadászati kezdeményezés és fölénye van oroszoknak, viszont az ukránok ezt a közvetett hadászatot, ugye vannak, mint tudom, Szunce, aki is ezt vallotta, hogy hozd olyan helyzetbe az ellenséget, most idézek, hogy ne tudjon támadni. És ugye most mit csinálnak az ukránok? Azáltal, hogy a Biden nagy nehezen, fél év után eldöntötte, hogy ETEK MC ezeket a nagy hatótávolságú 300 kilométerig támadó rakétákat odaadja, hogy ők mélyen támadják nem csak a harcrend hadműveleti felépítés, hanem a szomszédos megyéket. Vannak drónjaik, amelyek még messzebb repülnek. És ugye szisztematikusan támadják a lőszerraktárakat, az olaj, ugye a civil vonatkozásban az olaj, a hadipari üzemeket, és éppen tegnap olvastam, hogy nincs elég lőszer az orosz fronton, már a Donbasszi fronton, mert ugye novemberben három olyan nagy lőszerraktár csomópontot semmisítettek meg, hogy a balti hírszerzés szerint ez a háború éves szükségletének 20%-át teszi ki, és hát azért oroszok hiába jártnak többet, mint a Európa, de hát ahhoz is idő kell. Tehát ez... igazából az idő, hogyha nem sikerülne jó tárgyalásokat folytatni, ez lehetőséget adna Ukrajnának arra, hogy tovább folytassa ezt a távolsági, gazdasági, katonai célpont támadásokat, ami persze gyengíteni Oroszországot, de ez nem változtatná meg a fronton a helyzetet.
Oroszországnak azért nincsenek hasonló jellegű támadásai, mert amikor ugye ezt a érvet hallom, akkor mindig eszembe jut, hogy rengeteg távolsági bombázás van, siklóbombázás, azért Oroszország is, sőt, szerintem most már több drónjuk van néha a fronton, mint az ukrán egységeknek, tehát ezt a fajta taktikát nem alkalmazzák ők is?
Az oroszok gyakorlatilag 2022. október 10-től, ez ugye három nappal később, amikor megtámadták a Kercsédet, ez egy bosszúhagyja, ott azóta stratégiai bombázást minden nap, ünnepnap, karácsony, nem, minden nap, és ugye ezt csinálják, csak ugye nekik van az a Ukrajna 600 négyzetkilométer, tehát ugye az egy nagy terület, és ugye fókuszálni kell nekik is, mert ugye annyi nincsen, mert ugye megnézzük egy napnak a összetételét, hogy milyen, mit tudom én, múlt hét végén, vagy valamikor talán pénteken ugye 120-valány eszközzel támadtak, de ebből igazából a drónok volt olyan 60%, a többi volt rakéta, meg szárazföldi rakéta, tehát távolsági csapás, sorozatvető csapás, tehát az oroszoknak nagyobb a célpontja. Náluk ugye az okoz súlyos problémát, hogy a hadműveleti mélységet is tudják támadni, hogyha a németek odaadnák például a még nagyobb hatótávolsa rakétáikat, amire most az új alakuló várhatóan koalíció még nyer már ígéretet tett, azt hiszem talán Taurus, vagy nem tudom, hogy hívják, az ugye 400 fölött van, akkor ez még súlyosabb lenne. És mellett az ukránoknál is egy hatalmas projekt van, mert így van, az oroszok ugye a 2023-ban Putyin azt mondta, hogy 2030-ra a drón nagyhatalomnak kell lennünk. Ugye elkezdtek kooperálni Iránnal. Ugye sálek dolgokat gyártják, stb. De ugyanazon az ukránoknál is. Az ukránok ebben a hónapban, hogy alakult egy drónkoalíció NATO-ban, holland vezetéssel, ebben a hónapban 10 000 drónt kapnak, és több mint 100 000 ebbe az évbe, plusz gyártanak ők is, meg támogatják őket know-how-val, pénzzel, azért fontos a fejlesztés, stb. Tehát ez egy hatalmas drónháború, de a lényeg az, hogy az oroszok is gyengülhetnek, vagy még jobban meggyengülhetnek, ami viszont, mivel belső ellenálláson, és főleg a biznisz világ részéről, meg a lakosság is egyre jobban látja, érzi, tehát nehez lesz elmondani, hogy ez egy lokális
különleges
hadművelet, ez nem érint bennünket, mert ugye a lakosság érzi, különösen ezekben a keleti megyékbe, akkor ugye az neki is egy kényszer, tehát azért a Putyinnak is vannak olyan szempontjai, amit neki mérlegelni kell ahhoz, hogy valahogyan befejezze. Az igazi kérdés az, amit mondta, hogy jó, vége a közvetlenül megállítják a háborút, tehát nincsenek összecsapások, de mi van utána? Azért ne felejtsük el, a Minszk 2 megállapodás 2015. február 1-én leállította, ugye meg a demarkációs vonalát megálltak, de utána az EBSZ nyilvántartás naponta, hogyha átlagban 300 kisebb nagyobb incidens volt. Tehát tulajdonképpen a háború az folytatódott, és 14 ezer ember halt meg a 8 év alatt. És ezért nagyon fontos a garancia kérdése. És az Zelenszky nagyon helyesen mondja, hogy mi a garancia, hogy befejeződik a háború, utána az oroszok tényleg abba adják.
Itt folytatjuk Szerencs Zoltán volt vezérkari főnökkel, de csak azután, hogy meghallgattuk a híreket.